Kezdeném azzal ezt a felvételt, hogy megvallom a bűnömet annak érdekében, hogy tudjak szabadon beszélni, szabadabban beszélni. Az én bűnöm az, hogy néha olyan kijelentések jönnek, mint például az elmúlt napokban is, amelyektől megjedek, és attól félek, hogy nem tudom elmondani. És hogyha attól félek, hogy nem tudom elmondani azt a megértést, amit kaptam, a jóságos Isten kegyelméből, azt jelenti, hogy én még mindig a magamban bízok, magamban bízok, és nem abban bízok, aki adja a kijelentéseket. Ezért néha elég sokat tétovázok, mielőtt elkezdeném a felvételt. Gondolom ezzel többen így vannak, akik kapnak Istentől kijelentéseket, hogy megjednek attól, vagy pedig nem tudják, hogy hogy fogják elmondani. A lényeg az, hogy nem is kell tudnunk, hogy fogjuk elmondani. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke fog szólni ti általatok. Valábbis ez a cél, hogy Istennek a lelke szóljon mi általunk. Ne a saját értelmünkben bízunk, nem mi akarjuk összerakni a témát, nem mi akarjunk beszélni, ne testi indulatból, ne agyból akarjunk beszélni, hanem kívánjuk teljes szívünkkel, hogy Isten lelke szóljon mi általunk. Az éjszaka kaptam álmokat, amelyeket abszolút nem érettem, amikor felkeltem. Nem volt semmi értelme, de most már valamelyest látom, hogy ezek az álmok miről szólnak. Azonban visszatérnék a tegnap hajnali álomra, amikor is egy kedves régi ismerősömet láttam abban az álomban, aki arról számolt be, hogy abban a faluban, ahol ő lakik, kikivel paráználkodik. És végül azt is elmondta, hogy neki is van egy titkos szerelme. És erről írtam tegnap, amit megosztottam a Facebookon, fel is olvastam, és feltettem a hangos verziót is az internetre. Elküldtem neki is az írást, és kaptam rá választ tőle. Csupán röviden a válaszból azt olvasná fel, hogy nincs neki titkos szerelme, tehát hála Istennek nem esett paráznaságba testi értelemben. Azonban, ami érdekes, az az, hogy azt mondja, hogy nemrég nekifogott egy iskolát elvégezni, tanulni. Azt írja, hogy mentálhigiénés segítő szakon, és azt mondja, ez most nagy szerelme neki. Én ebben az írásban, amiben beszámoltam erről az álomról, beszéltem a testi és a lelki paráznaságról. A testit mindenki ismeri, a lelki paráznaságról is beszéltem, röviden. Talán ebben a felvételben bővebben kifejtem, hogy mi az, hogy lelki paráznaság, ha Isten is úgy akarja. Tehát ez az új szerelme neki, és érdekes módon azt mondja, hogy két napja kapott egy olyan álmot, amelyben megcsókolt egy férfit. Azt mondja, akkor az valami titkos volt, de sajna már nem tudom, ki volt az. És érdekes, hogy ez most jött neked. Később azt írja, hogy az álmok azok rólunk szólnak, ami elménknek a kivetítései, kivetülései, pedig ugye itt a bizonyíték arra, hogy én evel a kedves, számomra kedves személlyel régóta ismerem őt, majdnem gyermekkorunk óta ismerjük egymást. Nem szoktam vele beszélni, legutóbb is, amikor ráírtam ezelőtt, több mint egy éve talán, vagy körülbelül egy éve, kaptam vele álmot, elmondtam, leírtam neki. Én nem volt, ahogy tudjak az ő álmáról. Tehát teljesen biztos, hogy nem az én elmém kivetítése volt ez az álom. Tehát a mindenható Isten, aki adta neki is az álmot, evel a férfi valakit ő megcsókolt, ugye álmában, ő adta az álmot nekem is. Tehát, hogy váljon nyilvánvalóvá az, hogy az álom nem az én elmém kivetülése volt, hanem a jóságos Teremtő Isten adta az álmot neki is, és nekem is. Egyébként meggyőződésem, hogyha valakivel ad nekem az Úristen álmot, azt az embert ő vonzza. Tehát nem csak viccből vagy ok nélkül adja nekem az álmot, nem csak a tanítás céljából, hanem azzal a céllal is, hogy az a személy kedves neki, és próbálja őt megszólítani, hogy ráfigyeljen, hogy ismerkedjen meg vele, hogy azáltal, hogy megismeri az ő szavát, az ő igazságát, nem egy vallást, hanem az ő szavát, az ő igazságát, elkerülhessen nagyon sok fájdalmat, amit az ember rendszerint nem tud elkerülni. Hogyha nem ismeri teremtője szavát, olyan dolgokat csinál, művel és gondol, amelyek elhordozhatatlan fájdalmakat hoznak az ő életébe hosszú távon. Persze a gyümölcs, mint tudjuk, nem egyből érik be, először eltetjük a magot, majd megfogan, kicsirázik, kinő a hajtás, ugye a fa, és az felnövekszik, aztán majd később valamikor meghozza évek múlva a gyümölcsöt. Így működik a mi életünk is minden hamis tanítással. Most én nem azt mondom, hogy amit ő tanul, hamis tanítás, fogalmam sincs. Mentál higiénés valami. Én ennek elmondtam, hogy az Úristen megad nekünk mindent, minden fontos tanítást, teljesen ingyen, nem kell semmilyen iskola. Én ezt élem és tapasztalom. Nyilván ezt én nem erőltethetem senkire, sem rá, sem másokra. Elmondom azt, amit én megérthettem Isten kegyelméből, és azzal mindenki szabadon eldöntheti, hogy mit kezd. Ami még érdekes ebben a kedves régi ismerősömmel kapcsolatban az, hogy ő azt mondja, hogy egy ilyen vallásos egyetemen van, aminek a neve Károli Gáspár, tehát Károli Gáspár Egyetem, és hát nagyon tetszik neki ez a szak, amit ő tanul, és hát elmondtam neki, hogy mindenképp érdekes a dolog, hisz van közös dolog a mi életünkben, Károli Gáspár. Tehát ő a Károli Gáspár Egyetemen van, én pedig számomra Károli Gáspár egy hatalmas ajándék. Az én belső gyermekemet leszámítva, ő a legnagyobb ajándék Istentől. Annál is inkább, hogy ő volt az ember szabad lélek, nem vallásos ember, aki szabadon, intézménymentesen lefordította a Bibliát magyarra, és azóta a magyar embernek van Bibliája. Tehát fontos ember volt számomra, és erről talán Haszon Ákos beszél a november 5-i videó felvételében arról, hogy mi a különbség a között, hogy az embernek van egy megértése vagy kijelentése Istentől, és a között, hogy intézményt építünk egy kijelentésre. Például én is csinálhatnék egy vallást. Viszonylag ugye sokan követnek a YouTube-on, meg a közösségi médiában, tehát biztos, hogy el tudnék indulni ezen az úton, lehetnék én is egy vallásipari szakember, de nekem az Úristen ezt megtiltotta. Én nem vagyok vallási vezető, nem vagyok papbácsi, nem vagyok sem lelkész, sem pásztor. Hogyha úgy kedvesem mindenható Istennek, én csupán Isten gyermeke vagyok, bizonságtevő. Én azt hiszem, hogy felolvasnám itt nagyon röviden, hogy mit tanul ezen a, ahogy ő leírta nekem, mit tanul ezen az egyetemen. Utána aztán belekezdenék abba, amit kaptam éjszaka álomba, annak kifejtésében. Azt mondja, egy újfajta, zárjában nem mindenhol új, de a gyakorlathoz képest talán igen, szemléletet ad át, hogy milyennek kellene lennie egy segítő beszélgetésnek, ugye mentálhigiénés szakembert elvileg azt képeznek. Például, hogy teljesen a kliensre hagyatkozunk, nincs tanácsadás, nincs hegyi beszéd. Hát elég kár, hogyha nincs hegyi beszéd, hogyha Károly Gáspár Egyetemen, ugye. Tehát ez itt mondtam azt, ugye, hogy van a Károly Gáspár, akiről meggyőződésem egy olyan ember, mint ő, nagyon ritkán születik, erdélyi származású, tehát Nagy Károlyból származik, aki ugye lefogyotta a Bibliát elétől végig, és Istennek a lelkét hívta segítségül, és tényleg egy hatalmas kincs volt Károly Gáspár a magyarok életében. Tehát nincs hegyi beszéd. Most nem tudom, hogy ezt miért mondta, miért írta így, teljesen mindegy, de meggyőződésem, hogy a hegyi beszéd, hogyha valaki azt megérti, hát az már nem tud úgy lefeküdni az ember, mintha nem olvasta volna, vagy mint korábban. Mert a hegyi beszédben benne van a lényeg, emberek. Benne van az élet. Persze azok számára, akik alázattal olvassák azt, és még fohászkodnak is a mindenható Istenhez, hogy segítsen azt megérteni. Tehát nincs tanácsadás, nincs hegyi beszéd. Nincs olyan, hogy én hogy oldottam volna meg ezt, csak együttérző, empatikus jelenlét. És ez a közeg elég hozzá, hogy gyógyuljon benne a másik. Azt mondja, én ezt magamért csinálom elsősorban, türelmesebb tudok lenni a gyermekeimmel is, Mert például megtanultam, hogy a csenddel verés az mennyire káros az ők feletlenebb idegrendszerük számára. Lassan már csak annyi szeretik az illető, hogy éljen meg a pillanatokat, és tudjak jól kapcsolódni az emberekhez. És minden ilyen kapcsolódásban ő is benne van. Tehát a nagy ővel írta, tehát gondolom a mindenható Istenre gondolt. Ebben a képzés engem nagyban segít. Az egyik legjobb dolog, ami velem történt a gyermekeimen kívül. Azt mondtam, az a közös bennünk, hogy Károly Gáspár az egyik legjobb dolog, ami valaha történt a életemben. A belső gyermekemet leszámítva, ugye nekem is van gyermekem belül, amit az Úristen formál bennem, az én szívemben, a gyermek, ugye az Isten gyermek, amit ő nemzett bennem az ő szavától, a Krisztus beszéd által. Felolvasom ezt is, ugye névtelenül, tehát úgy gondolom, hogy ez nem etikátlan, vagy nem hiszem, hogy ezt ő is rossz néven venni. Az álmok, én úgy gondolom, hogy a tudatalatti játéka a korábban rád benyomást gyakorló elemekből szövődik össze. Valamikor a tudatalatt sem akarunk szembesülni valamivel, mondjuk ez így van, ott lehet, kicserélődnek a fejek. Az érzéseink ott végre utat törnek maguknak. Az, hogy másokat álmainkban mivel ruházuk fel, az lehet kivetítés a részünkről. Inkább szól az álmodóról. Tehát ugye itt, mint az előbb is mondtam, ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem rólam szól, én nem gondolkodok róla, nem is találkoztunk már évek óta evel a kedves személlyel. Egyszerűen kaptam ezt az álmot. Kaptam még egy álmot, azt is elküldtem, elmondtam neki, és ugye ebben az álomban Isten teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy én nem volt, ahogy tudjam, hogy ő is kapott egy álmot 2 nappal ezelőtt, ahol volt neki egy titkos szerelme az álomban. És ugye úgy az derül ki, hogy a titkos szerelme tulajdonképpen, hát nem annyira titkos, de jelképesen, ugye allegórikusan ez az iskola, ez a tudomány, amit éppen most tanul. Csak, azt mondja, csak mi tudjuk a saját álmainkat megfejteni valamennyire. Na, ez annyit fűznék hozzá, hogy én az álmaimat nem tudom megfejteni. Egyszerűen vannak álmok is, amiket egyszerűen nem értek. Tehát, hogyha a feladó, aki adja az álmot, a mindenható Isten, nem adja a megértést, akkor számomra nincs megértés, és nincsen megfejtés. Ennyire egyszerű a képlet nálam. Nem akarom én mindenképpen megfejteni az álmokat. A feladó adja az álmot, és ő adja a megértést. Gondolkodás nélkül, ilyen bevillanásszerűen, ahogy mondja Jézus, hogy úgy, mint a villám, mint a villámlás. A módszerről csupán egy néhány gondolatot mondanék el. Azt mondja, hogy teljesen a kliensre hagyatkozunk. Tehát nincs tanácsadás, nincs hegyi beszéd. Tehát most ugye ez nyilván, hogyha valaki megismert az élő Isten szavát, Jézus tanítását, az ő szavait, ahogy ő gyógyította az embereket, hát teljesen egyértelmű, hogy ő nem hagyatkozott a kliensre. Tehát most, hogyha van egy beteg ember, akinek a lelke beteg, és az Úristen megadta nekem azt az ajándékot, hogy nálam legyen valami, ami ennek a beteg embernek segíthet, akkor én nem csinálhatom azt, hogy teljesen a kliensre hagyatkozom. Most elmondok egy egyszerű példát. A legutóbbi példa az, hogy nemrégiben volt alkalmam beszélni egy kedves hölgyel, egy barátomnak a húgával. Megkérdezte a barátom, hogy nem-e beszélnék a húgával is. Úgy éreztem, hogy nekem van békességem arra a beszélgetésre. És telefonon beszéltünk, vagyis messengeren beszéltünk hangosan, és nyilván ráhagyatkoztam addig, amíg ő kiöntötte a lelkét. Azt, ami a lelkében volt, azt ő kiöntötte. Addig én ő ráhagyatkoztam, meghallgattam őt, hogy mit mondott. Utána, mivel hogy tudtam, hogy ő is valamelyest ugye azért ugye a szívében vágyik Istenre, nem igazán ismerte őt, vagy nem igazán foglalkozott sem a Károlyi Gáspár féle Bibliával sem, de tudtam, hogy nem igazán közeledett hozzá. Vagyis, mint tudjuk, az ember jó dolgában nem azt csinálja, hogy Istenhez imádkozik, vagy hozzá közeleg, vagy keresi az igazságot, hanem jó dolgában inkább él a testieknek, vagy él a saját elmének, ugye, mert az is valamelyest a testi létünknek a részét képezi, ami elménk. Tehát nem arról híres a modern ember, hogy jó dolgában, amikor pénze is van kényelem is, van anyagi jólét, van szépség, van fiatalság, hát az ember ilyenkor nem igazán akarja Isten keresni. Na, mindegy. Elmondta az ő dolgait, és hogy én mit tettem ebben a beszélgetésben, hát nem hagyatkoztam rá teljes mértékben, hanem megkérdeztem tőle, hogy volt-e már neki olyan, hogy, mert mondta, hogy azért ő is vágyik Istennel lenni, vagy megismerni őt, vagy egyáltalán, hogy tudni, ismerni az igazságot. Tehát ő tudja a fejében, hogy fontos Istennek a jelenléte a mi életünkben. Kérdeztem tőle, hogy olyan volt-e már, hogy egy férfitől nagyon szeretett és megtett mindent érte, de a férfi egyáltalán nem viszonozta az ő szerelmét. És ezzel én talán egyik leggyengébb pontjára tapintottam neki. És azt mondta, hogy igen, volt ilyen is, talán mondott két példát is, hogy volt ilyen is, az borzalmas érzés, amikor ő odaadja mindenét, odaadja a lelkét, odaadja a szívét annak a férfinak, viszonzásul pedig semmit nem kap tőle. Megkérdeztem, hogy tudod, hogy miért történt ez? És azt mondja, hogy nem. Mondom, hogy ez azért történt, hogy megtud, hogy a te teremtőd, a mindenható Isten, aki magát nyilvánvalóvá tette Jézus Krisztus által, testé lett, és úgy nevezi őt Pál apostol, Isten lelke által, hogy vőlegény, hogy értsük meg a lényeget. Tehát Isten számunkra olyan, mint a szerelem, a mi szerelmünk. Azok számára, akik szeretik őt, akik keresik őt. Körülbelül ugyanazt érezhette ő is, tehát maga a vőlegény, a Krisztus, a mindenható Isten, veled, hogy ő megtett mindent, ő keresett téged sokszor, sokféleképpen, oltalmazott, hogy ne veszél el a rossz döntéseidnek következtében, a bűneid következtében, nekem elvesz. Megtett mindent, érted, de te mindig találtál valami jobbat, ami számodra érdekesebb és izgalmasabb volt, mint az, hogy viszonozd az ő szerelmét. És te ezt azért élhetted így meg, hogy megértsd azt, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen egy kapcsolat a mindenható Istennel, a kapcsolat, a vőlegénnyel, a Krisztussal, a kapcsolat, nem egy vallással, a Krisztussal, a feltámadt Krisztussal, ahhoz fontos, hogy a hűség mindkét félről, mindkét részről inkább mondjam azt, mert Jézus nem fél. Ő nem fél. Ő az ördögtől, sem a sátántól, sem az ördögtől, sem a butaságtól, az emberi baromságtól, semmitől sem félt, a haláltól sem félt. Legyőzte a halált emberek. Tehát Jézus nem fél. Ő egész. Tehát mindkét részről a hűség fontos, hogy kölcsönös legyen. És persze ez a kedves hölgy megértette, hogy igen, ez így van, ez így kell legyen is. Tehát ebből ráézett arra, hogy igen, ő ezt a bűnt követte el, hogy noha Isten kereste őt, ő nem kereste az ő jelenlétét, az ő szavát nem kereste. Ezt követően megkérdeztem, hogy kíváncsi-e arra, hogy mi választja őt el Istentől. És mondta, hogy igen, tehát nyitott volt. És szeretném hangsúlyozni, csak azért, hogy tudjátok, hogy miről van szó, hogy körülbelül milyen volt a helyzet, ez a hölgy akkor nem volt már ereje arra sem jóformán, hogy felkelni az ágyból. Tehát el volt menve az élet ereje, el volt menve az élet kedve, beteg volt, orvosi kezelések, műtétek meg minden. Tehát sok mindenen keresztül ment, és eléggé le volt robbanva, úgy testileg, mint lelkileg. És jött ez a beszélgetés Isten kegyelme által, ugye, páciens, nekem nem páciensen volt, én csak egy gyermekként voltam ott, ugye én próbáltam átadni azt, amit Istentől kaptam. És tehát akkor megegyeztünk abban, hogy kíváncsi, hogy mi választja őt el Istentől. És egyszerűen, teljes egyszerűséggel, nemes egyszerűséggel, vagy igenes egyszerűséggel, nem nemes, hanem igenes, tehát igen, az ige egyszerűségével, Isten igének az egyszerűségével. Vettem néhányat a 10 parancsolat közül, és kérdeztem, hogy hazudott-e valaha, és mondta, hogy igen. Tehát látjátok, hogy nem kell túl komplikált legyen a beszélgetés. Nem kell, tehát nem kell túl komplikálni. Istennek az igéjét nincs értelme túl komplikálni. Kérdeztem, hogy hazudtál-e valaha egyszer is életedben, és azt mondja, hogy igen, sokszor is. És hogy hívják azt, aki hazudik? Azt mondja, hogy hazug. Valaha valamit vettél el, ami nem a tiéd volt. Legyen az bármi, akár mit tudom, egy valakinek a pasia, vagy bármi, tehát valakinek a valamit, ami nem a tiéd, az értéktől függetlenül mondta, hogy igen. Hogy hívják ezt? Mondja, hogy tolvaj. Tekintettél-e testi kívánsággal valakire? Azt mondja az Úr Jézus, hogyha valaki testi kívánsággal tekint egy férfira vagy egy nőre, egy másik emberre, az már paráznoságot követel az ő szívében, azzal az emberrel. Mondta, hogy igen, hogy hívják az ilyent, parázna. Volt olyan, hogy Isten nevét teljesen fölöslegesen kimondtad a szádon, akár Jézus nevét. Azt mondja, igen, ezt úgy hívják, hogy Isten káromlás. És akkor mondtam neki, hogy látod, a saját bevallásod szerinte hazug vagy, tolvaj vagy, Isten káromló vagy, parázna vagy. És még ezen kívül van 6 parancslat, amiről nem beszéltünk. És ugye ilyenkor bárki mondhatja azt, hogy jó van, de én mostanában nem hazudtam. Jó van, de mostanában nem loptam. Most próbál meg ezt a bíróságon, hogy kiraboltál egy bankot, és 5 év múlva elkapnak. És mondod azt, hogy de bíró úr, én mostanában nem raboltam bankot. Nem baj. Azért vagy te most elítélve, amit ezelőtt 5 évvel tettél. Vagy gyilkost. Bíró úr, de én már 10 éve nem gyilkoltam. Nem baj. Azért a gyilkosságét vagy elítélve, amit 10 éve ezelőtt követtél el. Tehát a kérdés az, hogy mikor van lemosva az emberről a tolvaj, a hazug, a parázna, az Isten káromló bélyek, vagy pedig a gyilkos bélyek, mert azt mondja mindenható Isten, hogy aki gyűlöli az embertársát, ő gyilkosságot követel az ő szívében, embertársa ellen. Tehát mikor van ez lemosva? És rájössz arra, hogy neked nincs sem egy dátumot, sem egy óra, sem egy pont az életedben, amikor le lett mosva rólad ez a bélyek, az, hogy hazug vagy, tolvaj vagy, parázna vagy, vagy Isten káromló vagy, bármilyen bűnt követtél el. És mondom neki, hogy figyelj meg, azt mondja mindenható Isten, hogy a bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége, mert a bűn fizetsége, tehát ezért fizetnek, tehát ezzel fizet nekünk a mindenható Isten. Tehát ahhoz, hogy az ember egyrészt szembesüljön azzal, hogy ő mit tett, ő ugye cserében, a bűnért cserében kapja a bűnhödést. És szeretném hangsúlyozni, hogy a teremtőnk, jóságos teremtőnk nem azt mondja, mint a modern biblia fordításokban, hogy átkozott a föld te miattad, hanem a Károly Gáspár fordításban az áll, hogy átkozott a föld te érted. Tehát a bűnhödés az nem kifejezetten büntetés. Amíg a földön élünk emberek, az, hogy mi bűnhödünk a bűneink miatt, az nem kifejezetten büntetés, hanem a bűnhődés az esély arra, hogy tudjunk szembesülni. Tehát azt mondja Károly Gáspár, hogy átkozott a föld te érted. A világ, ami engemet körülvesz, azért átkozott, hogy én megláthassam, mit jelent bűnben élni, mit jelent Isten nélkül élni, Isten lelke nélkül élni, Isten bölcsessége nélkül élni, emberek tudománya szerint élni. Azonban azt mondja a mindenható Isten ugye a Teremtés könyvében, hogy amiért ettél arról a fáról, meghalsz, meg kell hallja, a tudás fája, tehát minél többet tud az ember, annál közelebb van a halálhoz. És én ezt leírtam abban az írásban. Nem tudom, hogy ez a kedves hölgy, akivel beszéltem tegnap, mennyire értette meg, mennyire tudta bevenni a fejébe. Hát én őszintén kívánom, hogy tudjon fohászkodni, hogy lássa meg és értse meg a lényeget, hogy a paráznaság az is, amikor az ember az elmében, a lelkében paráználkodik. Tehát az emberi tudományok úgy igazából minden paráznaság, főképp ami ugye a lélekről szól, mert ő, amit tanul, az a lélekről szól. De hogyan akarunk mi segíteni embertársainknak lelki problémákban a lélek nélkül, Isten lélek nélkül, a Szentlélek nélkül? Szóval térjünk vissza oda, hogy mondtam ennek a kedves barátomnak, a hugának, hogy ugye azt mondja Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Mivel bűnt követtünk el, ugye megbetegszünk, megöregedünk, és kínlódunk, és szenvedünk, és meg kell halljunk. A bűnnek a fizetsége a halál. És azt mondja Isten, hogy sem a tolvajok, sem a hazugok, sem a paráznák, sem a házasságtörők, sem az Isten káromlók nem mehetnek be az életre, az örök életre, a mennyek országába. Tunnélik a test halála után a lélek megy tovább, tehát nem tudunk meghalni, csak elváltozunk, mint ahogy tudjuk, ugye, ahogy mondja a termodinamika első törvénye is, hogy semmi sem vészel, csak átalakul, a lelkünk sem vészel, csak átalakul. Tehát vagy torzul, vagy pedig tisztul, ez a két lehetőség van, vagy angyalivá, vagy pedig ördögivé válik. Azt mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy a hazugok, a tolvajok, a paráznák, a házasságtörők, az istenkáromlók, a részegesek, a gyávák, a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. Ez van leírva. És kérdeztem ettől a hölgytől, hogy szerinted, hogyha ez így van leírva, ugye, és ezt mondja mindenható Isten, és emellett ma is bizonságot tesz erővel és hatalommal, hogyha ez így van, ha te, tegyük fel, a mai nap folyamán meghalnál, és Isten neked a 10 parancsolat szerint igazságot szolgáltatna, mint ahogy megvan írva, hogy az fog történni, akkor te hova kerülnél, a mennyek országába, vagy pedig a pokolba? És azt mondja, hogy hát a pokolba. Tehát ki mondta, hogy a pokolba? Tehát ő mondta ki magáról, hogy hazug, tolvaj, parázna, tehát ki mondta, nem tagadta, nem mondta, hogy hát de mostanában nem loptam, hát de mostanában nem paráználkodtam, nem ezt mondta, hanem megvallotta. És azt is megvallotta, hogyha netán a szíve megállna a mai nap folyamán, mivel a lelkét nehezíti ez a sok bűn, amit elkövetett, illetve folyamán, nem tudna szabadon távozni. Tehát a pokol állapotába kerülne az ő lelke. Kérdem tőle, hogy és tudod-e azt, hogy mit tett a mindenható Isten az olyan bűnösökért, mint én és te? Hogy ne kelljen a bűneink miatt abba a pokoli állapotba kerüljünk, amiről Jézus azt mondja, a gyehenna tüze. Abba az állapotba kerüljön, amiről azt mondja Jézus, hogy a gyehenna tüze, hol a férgök meg nem hal, a tüzök el nem aluszik. Tudod-e, hogy mit tett a mindenható Isten, hogy ne kelljen erre a helyre kerüljünk? És elmondtam neki, vagyis ő mondta talán, hogy hát meghalt értünk. Mondom, így van, meghalt Isten értünk, magára vette a bűneinket. De a legtöbb ember ezt tudja, de nem érti. Nem érti ezt, hogy mit jelent az, hogy Isten, egészen pontosan maga mindenható Isten Jézusban, aki testé lett, meghalt a mi bűneinkért, magára vette a mi bűneinket. Mondom neki, hogy a bíróságon, hogyha valakit elítélnek rablás miatt, vagy erőszak miatt, vagy bármi miatt, hogyha valaki bemegy a bíróságra, és megkérdi a bírótól, hogy bíró úr, mennyi az óvadék Attiláért, vagy Zsuzsáért, vagy Adrienért, akkor a bíró megmondja, hogy ennyi az óvadék, ennyi a váltságdíj. És hogyha az ember kifizeti érte az óvadékot, a bíró törvényesen azt elfogadhatja. Tehát teljesen törvényesen elfogadhatja az óvadékot. És szabadon bocsátja azt az embert. Mondom, ugyanezt tette az Úr Jézus. Tehát a mindenható Isten testé lett Jézus Krisztusban. És teljesen ártatlanul ő semmilyen bűnt nem követett el. Abból, amit én elkövettem sokszor. Sok embertársammal szemben és teremtőmmel szemben. Ő semmit nem követett el. Ő teljesen ártatlanul önként vállalta a szenvedést. Az én bűneimért. Nem szólt semmit a kereszten. Hagyta, hogy kigunyolják, szembe köbdössék őt, megalázzák, meggyalázzák, megostorozzák, megkínozzák és megöljék. A kereszten pedig azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedtek, mit cselekednek. Utána pedig azt mondja, hogy elvégeztetett. A váltságdíj ki van fizetve. Tehát a mindenható Isten a büntetést, a bűnhödést magára vette. Szó szerint magára vette. Csak azokért, hangsúlyozom, csak azokért, akik hajlandók belátni, hogy amit az előbb felsoroltam, abban ők is vétkesek, tehát vannak bűneik, és Isten csak a tökéletest engedheti be az ő országába. Aki hajlandó belátni, hogy neki vannak bűnei, és őszintén megbánja azokat, azokért Isten kifizette az óvadékot. Jézus Krisztus vére által. Ezért mi nem kell bűnhődjünk, akik őszintén vállalják a szembesülést a bűneikkel, és meg is bánják a bűneiket, nem akarják azt újból elkövetni, azokért a mindenható Isten kifizette a váltságdíjat. Az Úr Jézus vére által. Aki ezt elfogadja, azért ki van fizetve a váltságdíj. És az ilyen ember szabadon távozhat a törvényszékről. De az ilyen ember nincs ítélet alatt. Nyilván ahhoz, hogy az ember ne essen vissza a bűnbe, ne essen vissza az ítélet alá, szükséges, hogy kövesse azt, aki kifizette a váltságdíjat. Mert Jézusnak a missziója itt a Földön nem csak a megváltás volt, mert egyrészt olyan megváltás, az, hogy ez pont olyan, elmondok egy egyszerű példát. Régi barátom annak idején mentünk Magyarországra, és egy helyen az autóbusz megállt. Ott valakik ilyen szélhámosok játszották ezt az itt a piros, meg a hol a piros. Én ilyet nem láttam korábban. És belevittek volna ebbe a játszmába. Néztem, hogy mi történik, és vittek bele a játszmába engemet. A barátom meglátta, és odajött, és megfogta a karomat, és elhúzott onnét engemet, hogy hogy ne menjek bele, hogy nehogy engemet kifosszanak teljes mértékben. És ezért ő cserében kapott egy hatalmas pofont az ottani kemény legényektől. Tehát mi történt? A mindenható Isten megmutatta kedves barátom Zoltán által a megváltás lényegét emberek. Aki ebből nem érti meg, nincs ahogy megértse a megváltás lényegét. Tehát az gyakorlatban ez megtörtént velem, hogy a kedves barátom kifizette a váltságdíjat értem. Tehát én érdemeltem volna a pofont a tudatlanságom miatt, a bolondságom miatt, hogy belementem volna ebbe a játszmába, ugye a pénzét, vagy pedig azért, hogy most én tudom, hogy hol van a piros. Én érdemeltem volna a pofont, de nem én kaptam, hanem Zoltán barátom kapta, akivel nagyon sok álmodott a mindenható Isten, sokszor megkerestem őt. Mostanig nem igazán volt reakció. Bárcsak lenne, bárcsak Isten pújtaná fel az ő szívét, hogy értse meg a megváltás lényegét, amit Isten általa nekem megmutatott, mert ez nem vallás. Ugyanezt tette az Úr Jézus, a pofont ő vette fel helyettem, az összes bűnömért, és helyetted is, az összes bűnödért, ő felvette az összes pofont. És meghalt, a pofonok által ő meghalt, de legyőzte halált, mert bűntelen volt, a lelke patyolat tiszta volt, és felépítette újból a testét, az ő lelkének a templomát. Tehát legyőzte a halált, és azt mondta, aki rám néz, aki engemet követ, mindenki le fogja győzni a halált. Egyrészt azért, mert elveszem az ő bűneit, és másrészt pedig azért, mert megmutatom neki az életnek az útját. És az életnek az útja, az pedig nem más, mint a bizonság tétel. Az, hogy az ember nem csak ismeri az igazságot, hanem meg is osztja. Tehát Jézus két dolgot cselekedett a földön. Egy, kifizette a váltságdíjat. Ő kapta a fájdalmat, ő kapta a büntetést, ő kapta a halált az én bűneim miatt, mert minden bűnnek a következménye a halál. Hisz a bűn életellenesség, hogyha van bennem életellenesség, akkor én halál felé tartok értelemszerűen. Tehát kifizette a váltságdíjat értem, és megmutatta az élet útját, a bizonságtétel útját. Az, hogy én kapom Istentől a kijelentést, kapom a feladatot, és azt el is végzem. Ő ezt csinálta. Ő folyamatosan engedelmeskedett az atyának. Sokan elfogadták a váltságdíjat Jézustól, és szabaddá váltak, de a munkát nem végzik. Nem akarják továbbra sem hallani Istent, hogy tanítsa őket álomban, látásokban, a Biblia által, kijelentésekben, és nem akarják megosztani azt. Tehát számukra Jézus csak fél munkát végzett, mert a munkának a másik felét azt már nem engedték meg Istennek. Szóval, ez a hölgy, akivel beszéltem, belátta, hogy ha ő meghalna mai nap folyamán, és az ő lelkét nagyon sok bűn nyomja és terheli, akkor nem volna, ahogy meglássa az életet. Tehát az ő lelke kárba veszne, mert az ő bűnei lenyomnák a pokolra, amit ő bevett a fejébe, a szívébe, lenyomnák a pokolra. És megértette, hogy Jézus mit tett érte, kifizette a váltságdíjat érte, hogy ő ne kelljen bűnhődjön a bűnei miatt. De ugyanakkor megmutatta az élet útját is, az élet szavát, amit ha bevesz a szívébe, az megóvja őt a bűntől, és amit ha ő megoszt embertársaival, ha felvállalja az ő bizonságait, akkor az megóvja őt attól, hogy újból bűnbe essen, a lelke bemocskolódjon. Ezt kapta, vagyis ezt adja számára ajándékba a mindenható Isten is. Kérdeztem, hogy te... Téged aggaszt-e az, hogyha netán ma meghalnál, mert tudjuk jó, hogy nem csak 90 éves emberek halnak meg, hanem 20-valahány, 10-valahány éves emberek is meghalhatnak. Egy szívinfarktus, egy agyvérzés, vagy valami baleset, ugye az ember nagyon könnyen meghal. Aggaszt-e az, hogyha netán ma meghalnál, akkor a pokoli állapotba kerülnél? És mondta, hogy igen. És kérdeztem, hogy mikor gondolod, hogy átadnád az életed fölött az irányítást Krisztusnak, hogy ne engedje meg, hogy ez veled megtörténjen, hogy mikor helyez rá a bizalmadat önmagadból, a saját értelmedből az ő kezébe, és azt mondja, minél hamarabb. És kérdeztem, hogy bánod azt, amit tettél mostanig, ahogy éltél mostanig, azt mondta, hogy igen, őszintén bánja, és elhittem neki, mert könnyes szemekkel, majdhogy nem sírva, mondta, hogy igen, bánja, mert tudja, hogy ő okozta az összes fájdalmat, az összes betegséget saját magának. És mondtam egy rövidke imát, azt sem tudom, mit mondtam, amit a lélek mondott, és abban a helyben ő érezte, hogy igen, ki van fizetve a váltságdíj érte. És mondta utána, hogy a kedves nővére, hogy mi történt vele. Nagyon sok víz jött ki belőle. Nagyon sok víz, ugye, amik már kimosta belőle a bűnt. És új életre kapott. Visszajött az élet ereje és az élet kedve. Isten kezelésbe vette az ő lelkét. Adja neki az álmokat. Adja a megértéseket. Isten gyermekévé fogadta. Emberek, ez történt. Na most, hogyha én ráhagytam volna mindent, hogy akkor nekem ő beszéljen arról, hogy mit csinált meg, hogy hogyan bántották őt meg, ugye beszéljen az ő sérelmeiről, az ő bántalmairól, akkor ez nem történt volna meg. Tehát az ő megváltása megtörtént. És hogyha ő hűséges ehhez az ajándékhoz, akkor mostantól a lelke egyre egészségesebb, de még a teste is egyre egészségesebb. Az anyukája azt mondta, hogy csodát tett vele mindenható Isten. Az édesanyja, aki számára nem voltam én túl szimpatikus, azt mondta, hogy igen, ez csoda. Csoda történt. Mert látja, hogy a lánya él. Emberek, ilyenek történnek. Tehát én nem hagyhattam rá azt, hogy most akkor ő nekem beszéljen, hogy őt hányszor megbánt, mert az ember erről tud beszélni a végtelenségig. Egy bűnös ember tud beszélni végtelenségig az ő bántam, őt hogyan bántották, meg megcsalták, meg ezt csinált, meg... Igen ám, de azt kell megérteni, hogy mindenkit a saját, csak a saját bűnei választanak el Istentől. Csak a saját bűnei, emberek. Ezt fontos megérteni. Nagyon fontos ezt megérteni. Tehát, és én ezt nem gonoszságból mondom. Én el fogom küldeni ezt a felvételt, elküldöm ezt a felvételt ennek a kedves személynek is, akivel tegnap beszélgettem, akivel kaptam álmot. Én remélem és hiszem azt, hogy nem beszél rossz néven. Tehát én nem akarom felülbírálni azt, amit ő tanul, vagy felül. Én csak elmondom, hogy Isten mit mond. Hogy Isten hogyan gyógyít. És többször beszámolhattam arról, hogy milyen csodák történtek. Hányan meggyógyítottak, és ez nem tőlem van, ez nem miattam van. Én csak egyszerűen elmondtam Istennek a szavát, úgy, ahogy adta a mindenható Isten, játékosan, kedvesen, szeretetteljesen, és többen meggyógyultak gyógyíthatatlan betegségekből, fizikailag és lelkileg is. Sajnos volt olyan is, aki fizikailag meggyógyult, csodát kapott, de a lelki gyógyulást már nem akarta. Nem akarta fogyasztani a Krisztus beszédét, hogy ő azáltal teljen meg, tisztuljon meg az ő lelke. Ilyen is van. Megkapták a fizikai gyógyulást, de a lelkét már nem akarták, az nem kellett nekik. Ilyen is van sajnos. De csodák történtek, emberek. Hatalmas csodák történtek, mint Jézus idejében. Olyan csodák történtek, amiről én beszámoltam többször, hogy milyen betegségből gyógyultak meg emberek, akik hallgatták, amiről beszélhettem, és amiről beszélhetnek a bizonságtevők, Istennek a gyermekei világszerte. Szóval ennyit a gyógyulásról, a gyógyítási módszerről, amit Isten végez. Tehát én csak azt mondtam el, amit megtapasztaltam, ezt nem tanultam semmilyen egyetemen. Egyszerűen olvastam a Bibliát, fohászkodtam, nekem is szükségem volt kemény szembesülésekre, a bűneimmel, bűnbánatra, szomorúságra, nyomorúságra. Tehát vívtam én is a belső harcot, de közben Istennek a lelke, a Szentlélek is vívta, értem a harcot. Ez történt. Az éjszaka két álomra emlékszem, ami összefügg azzal, amiről beszéltem mostanig, ebben a felvételben. Az első álomban láttam szintén egy régi ismerősömet, osztálytársamat, és az ő barátját, az ő pasiát láttam ebben a... Amúgy nem találkoztam az ő pasiával, nem tudom, hogy ki az ő pasia, de ezt láttam. Itt egyébként nekem azt mutatja mindenható Isten, itt nem konkrétan a húsfért pasiról van szó, akivel néha összebújnak, vagy elmennek, megisznek egy sört, vagy mit tudom, elmennek kirándulni, hanem a szellemiségről beszélek. A szellemiség az az ő pasia. Az én pasim idézőjelben maga mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus. Ő az én pasim, ő adja nekem a lelkületet a szívembe, amivel engemet megtart ezen az úton. És azt láttam ebben az álomban, hogy az ő pasia a világ különböző részein élt, sok helyen élt ebben a világban, és így térképen megmutatta, hogy itt is éltem, amúgy ez rám is igaz, itt is éltem, meg ott is éltem, meg ott is éltem. Ez nyilván vonatkozik a szellemiségekre, hogy ebben az iskolában is voltam, ilyen tanfolyamon is voltam, ezt is megtanultam, azt is megtanultam, és ő abból úgymond idézőjelben mondom töltekezett. Ezek az iskolák, ezek a helyek képezték az ő identitását, de láttam azt, hogy az ember nem egészséges, beteg. Egyébként tudtommal ennek a pasinak, akiről szó van, autoimmun betegsége van, ugye? Tehát autó saját magát lerombolja, ez a beteg, ugye megöli az ember saját magát felemészti a szervezetét. Minek köszönhető emberek? Ennek a szellemiségnek, amit az ember bevesz itt is, ott is, amott is, és minden. Ez a, hát nem is tudom, hogy szinkretizmus. Úgy hívják ezt. Szinkretizmus. Azt jelenti, hogy az ember mindenhonnét fogyaszt egy kicsit. Fogyaszt a buddhizmusból is, fogyaszt egy kicsi kereszténység, kicsi Jézus, egy kicsi hinduizmus, egy kicsi reinkarnáció, egy kicsi meditáció, egy kicsi jóga, egy kicsi szellemidézés, egy kicsi angyalozás. Tehát ez a sok, ugye, ez a sok hely, ami ugye bekerül a mi szívünkbe. És aminek köszönhetően az embernek a lelke szétszakad, valósággal szétszakad. És láttam ebben az álomban, hogy az ember nem egészséges, beteg, súlyos állapotban volt. És ugye ebben az álomban Isten egyértelműen megmutatta, hogy minek köszönhető ez az állapot úgy lelkileg, mint fizikailag. Mert hogyha az embernek a lelke beteg, a teste sem lehet egészséges. Hisz azt mondja az Úr Jézus, akinek a nevét és a szavait szégyelli a modern ember, ő azt mondja, hogy a lélek az, ami életet ad. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Ezt mondja az Úr Jézus. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet. Hogyha a lelket az én beszédem által egészséges, akkor a tested is egészséges lehet. Nem az van, amit mond a sátán, hogy mens sana in corpore sano, hogy épp testben épp lélek, hanem pontosan fordítva, hogyha a lélek egészséges, mert kapja a szent lelket, a mindennapi kenyeret, a Krisztusnak a beszédét beveszi az ő szívébe, és azáltal megtisztul, akkor egészséges az ő lelke, és a teste is egészséges lehet. Tehát azt láttam ebben az álomban, hogy az ember beteg, súlyos állapotban van, legalábbis lelkileg, és annak köszönhető, hogy a töltést ő különböző helyekről kapta. Különböző tanokból, emberi tanokból, dogmákból kapta az ő tanításait, és az formálta az ő lelkét, és nem az igazság, amit Isten kijelentett az ő egyszülött fia által, Jézus Krisztus által. Ennyi volt az első álom, a következő álomban egy másik ismerősömet láttam, akin, hát érdekes volt az álom, nem is tudom, hogy emlékszem-e teljesen pontosan, de a lényege az volt, hogy hát ő is belekerült a valóságban, belekerült egy olyan embernek a bűv körébe, akit elkezdett ő követni. Tehát nem Istent követte, nem Istennek a beszédét követte, hanem egy ember, egy női személy, aki megbabonázta őt és a kedves testvérét, és az történt ennek következtében, hogy most nem fogok én belemenni mindenbe, nem ez a lényeg. A végelemi az lett, hogy két gyermekét elvesztette. Elvettek tőle két gyermeket. Két gyermeket elvettek tőle. Ez a valóságban történt, álomban ezt láttam, hogy elvettek tőle két gyermeket, annak köszönhetően, hogy ő embert kezdett követni, olyan embert, aki nem Istentől szólt, hanem Isten nevében szólt is, megbabonázta őt. Azonban azt mutatta mindenható Isten, hogy a harmadik gyermeket megtarthatta. Két gyermeket elveszített, a hazugságnak köszönhetően, a megtévesztésnek köszönhetően két gyermeket elvesztett, de a harmadik gyermeket megtarthatta. És amit láttam, le volt vágva a mutató ujja. Le volt vágva a mutató ujja. Ezáltal a mindenható Isten azt mutatja, azt próbálja közölni velünk és vele is, nem tudom, hogy hallja ezt a felvételt, remélem, hogy meghallja ezt a felvételt, és megtudja, hogy Isten nem mondott le róla, Isten kegyelmes Isten, megbocsájt mindent, viszont a hárítást fontosabbba hagyja, a mutatóját le kell vágja, mert hogyha ő hárít és azt, tehát hogyha másra hibáztat, akár másra hárít, akár arra a személyre, aki becsapta őt, hogyha arra a személyre hárít, az is bűn, és nem fogja visszakapni a harmadik gyermekét. A harmadik gyermeke az ő belső gyermeke, az ő lelke. Az újjászületett gyermek, akit Isten újjászül az igazság által, a Krisztus vér által. Tehát ezt mutatta mindenható Isten, hogy két gyermeket elvesztette a hazugság miatt, a megtévesztés miatt, de a harmadik gyermekét megtarthatta. Ezt mutatja a mindenható Isten. És teljes szívemből kívánom, hogy ez így történjen. Isten kegyelmezzen neki, értse meg a lényeget, forduljon vissza a Krisztus beszédéhez, és támadjon fel az ő lelket teljes mértékben. Tényleg a szívemben fohászkodom érte, és az ő kedves testvérért is, hogy támadjanak fel Isten dicsőségére, legyenek ők a világ világossága. Azonban, mint Isten mutatta, a mutató ujja le volt vágva. Remélem, hogy a valóságban nem kell elveszítse a mutató ujját, azért most, hogy néz neki, de még úgy is megéri. Egy fiatal szép hölgynek ugye le van vágva az ujja, azért ugye nem valami szép látvány, de még úgy is megéri. Remélem, hogy nem kell elveszítse a mutató ujját. Azáltal, hogy hárít bárkire, akárkire, arra, aki őt belevitte ebbe a dologba, vagy pedig arra, aki őt megtévesztette. Ha nem fog hárítani, hanem alázattal belátja, hogy ő volt az, aki hagyta magát megtéveszteni, és visszafordul a Krisztushoz, meg fogja kapni a bűné bocsánatát teljes mértékben, és az Úr Jézus újjá tesz mindent az ő életében. Egy olyant is láttam, hogy az én ágyamban volt, lefeküdt mellém, és megöleltem. Nem volt szex, vagy valamihez hasonló, hanem egyszerűen megöleltem. Erre azt adta mindenható Isten, hogy ha netán hallja ezt a felvételt, vagy hallja, amiről beszélek, azáltal az Úristen megérinteti az ő szívét. De utána aztán kikelt az én ágyamból, és eltávozott tőlem. Miért? Azért, mert az, amit ő személyesen kaphat az Úr Jézushoz, az sokkal több, mint amit általam kaphat. Tehát Isten ideig, óráig megengedi, hogy hallgassák az emberek az én szavaimat, a bizonságtevők szavait, de azt akarja, hogy mindenki támadjon fel, és mindenki kapjon tőle minden napra tanítást, mindennapi kenyeret, és azt ossza meg embertársaival. Magyarul legyen bizonságtevő, vállalja a munkát a szőlőben, az aratásban. Ne szégyelje az igazságot, ne szégyelje mindenható Istennek a nevét, az Úr Jézus nevét. Vállalja azt fel. Egyébként ez a hölgy annak idején, amikor Isten őt megérintette, akkor nagyon is felvállalta, teljes gőzzel felvállalta, és azt, amit kapott Istentől, és szép dolgok történtek vele, Isten megtartotta őt, az ő életét, de sajnos az történt, ami történt, de úgy néz ki, hogy Isten, kegyelmes Isten, és ő harcol az ő gyermekeiért. A kérés az, hogy az ő gyermekei mennyire hűségesek hozzá, az ő szavához. Teljesen biztos, hogy neki van hatalma mindent helyrehozni, nekünk arra van hatalmunk, hogy mindent elrontsunk, de neki van arra hatalma, hogy helyrehozza azt, amit mi elrontottunk, mi nem tudjuk helyrehozni. És most röviden kitérnék az első parancsolatokra. Ugye, hogy az Urat, a testvéredet imád, és csak neki szolgál, ugye, az első parancsolat. A másodikot azt kivették a vallások, ugye, tehát a másodikot kivették, és a tizediket ketté bontották, hogy legyen meg a 10. Ezt tette a katolikus vallás, a protestáns, református, az összes vallás ezt tette. Tehát ki van vetve a második parancsolat. A második parancsolat pedig arról szól, hogy ne csinálj faragott képet magadnak semmi hasonlatosságára, sem az égiek, sem a földiek, sem a föld alattiak hasonlatosságára, és ne tiszteld, ne imád azokat. Mert az Úristen féltőn szerető Isten, aki megbünteti a szülők vétkeit harmad és negyedéziglen. Az atyák vétkeit, ugye az apák vétkeit harmad és negyedéziglen a gyermekekben. De irgalmasságot gyakorol ezeréziglen azokkal, akik hűségesek hozzá, és megtartják az ő szavát. Tehát Isten irgalmas Isten. 300-szor nagyobb az ő irgalma, mint az ő büntetése, ugye? De azt mondja, hogy ő megbünteti, hogyha valaki úgymond kétfelé sántikál. Tehát mindenféle Istenhez, jelképesen ugye emberi agy által létrehozott Istenhez imádkozik, és azokat tiszteli, ugye ezt a parázságot mutatta nekem tegnap hajnalban a mindenható Isten álomban. Hogy oké, az jó, hogyha valaki nem paráznakodik testileg, de hogyha én lelkileg paráznakodok, és nem keresem teremtőm szavát, abból előbb-utóbb súlyos baj lehet, ugye? Tehát, ahogy mondhattam, a nagyon sok gyermek a szülők vétkei miatt szenved. Voltam a kórházban meglátogatni egy vérákos gyermeket, és ő elmondta, hogy nagyon sok vérákos gyermek van, leukémiás gyermek van a kórházban. 5-6 éves, néhány éves gyermekek szenvednek véráktól. És senki nem tudja, hogy miért, mert senki nem akarja megismerni Istennek a szavát, hogy a szülők tévelgése, a szülők bálvány imádata miatt történik mindez, hogy a szülők maguknak hoznak létre isteneket, elképzelt isteneket. Mert ugye az a szerelem, amit látott ez a kedves hölgy álmában, az nyilván lehet az a tan, ugye, amit ő tanul, ami nincs összhangban Istennek a szavával. Egyébként is azt mondja mindenható Isten, hogy ő megtanít minket mindenre. Azt mondja az Úr Jézus, hogyha mi hozzáfordulunk, és újjászületünk, hogyha a lelkünk megtisztul a bűneink bocsánat által, a szembesülés által, a bűneink bocsánata által, és az ő szava által, ha megtisztulunk, akkor eljön hozzánk a Szentlélek, és ő vezet minket, ő megtanít minket minden igazságra. Eszünkbe jutatja az Úr Jézus szavait, és nincsen szükségünk arra, hogy emberek tanítsanak minket. Le van írva. Akkor mire a vallás? Mire a hatalmas nagy gyülekezetek, a templomok? Hogyha Istennek a lelke mindenkit személyesen tanít, ugye? Tehát fontos mindenkinek megszillelni, elolvasni a másik parancsolatot, ami ki van véve a vallások, a vallási tanok által el van törölve, úgymond, el van rejtve. Azt fontos mindenkinek megszillelni, mert az ember bálványokat létrehozhat, ugye, Buddha szobrok, vagy Jézus szobor, vagy Mária szobor, ugye, testi módon, fizikai módon. Mária szobor, meg ilyen, ezek mind bálványok, vagy tehén szobor. Teljesen mindegy. Ez mind bálvány. Igen ám, de amit mi faragtunk az elménkben, az agyunkkal, amit faragtunk, az is bálvány. Hogyha én ilyen szinkretista elveket vallok, hogy mindenhonnét csipegetek, ebből az iskolából egy kicsit, a buddhizmusból egy kicsit, a kereszténységből egy kicsit, a különböző materializmusból, vagy akár, mit tudom én, tudományos tanokból, tehát mindenhonnét csipeget, ez a szinkretizmus. Ez a bálványimádatnak a kicsúcsosodása, amikor az ember már mindenhonnét, tehát úgymond minden vájúból kajál, úgymond. És Isten azt mondja, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Én titeket mindenre megtanítalak. Az életre megtanítalak titeket, hogyha ti hűségesek vagytok hozzám. De hogyha nem vagytok hűségesek, és engeditek, hogy az elmétek, a szívetek megteljen olyan tanokkal, amelyek nem igazak, akkor az megrontja a lelketeket, és azt fogjátok majd viszont látni a gyermekeitekben, a gyermekeitek szenvedésében. Erről beszél Jézus Krisztus a Jelenések könyvében, ahol elmondja egyértelműen, hogy ez a Jézabel, a bűbáj, a Jézabel, amikor ilyen édeskés, cukormázas tanokat fecskendeznek be az embernek az elméjébe, ami megrontja azt, és elmondja, hogy ennek az a következménye, hogy sokaknak a gyermekeik meg fognak halni. Tehát szó szerint a gyermek meg fog halni. Elveszítik a gyermekeiket. Le van írva Jelenések könyvében. Fel is olvasom. Jelenések 2.18. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó csekreteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett ama az asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Itt nyilván nem az asszonyról van szó, Jézabelről, mert Jézabel ő már, mit tudom én, több ezer éve ezelőtt volt Jézabel, tehát Akáb királynak a felesége. De maga a szellemiségről van szó, a lelkületről. Az érzelgőség szellemisége, a bűbáj, a csábítás szellemisége, ez a pozitív nyálas gondolkodás, ugye, amikor az embert elbűvölik az érzelgés, ez a Jézabel. Nagyon sok gyülekezetben, ahogy mondja Jézus, a Jézabel tanít, a szellemiség tanít. Tehát Magyarországon, Erdélyben is a gyülekezetek másolják az amerikai sémákat a gyülekezetekben. Érzelgőség által, keresztény rockzene által, az embereket, ilyen zongorazene által az embereket felpuhítják, és fecskendezik beléjük a hazugságot sok helyen. Tehát az érzelgőség, a csábítás, a bűbáj szellemisége, az a Jézabel. Mert azt mondja ugye Vörös Sándor, hogy mi történik, az emberek fel vannak puhítva az érzelgőség által, a szívük, ugye az érzelgő zene által, a szívük fel van puhítva, és utána már jöhet a propaganda, a hazugság. Tehát jöhet a Bálám. Először a Jézabel, utána pedig a Bálám. Tehát a csábítás szellemisége, a Jézabel, az érzelgés szellemisége, és az érzelgés szellemiségén keresztül nagyon sok hazugság bemegy az embernek a fejébe, és a szívébe, és a lelkébe, megfertőzi azt. És azt mondja Jézus, hogy sok helyen ez a szellemiség tanít, sok gyülekezetben, és az embereket elhiteti, és ezért az emberek paráználkodnak, úgy fizikailag, mint lelkileg, és esznek a bálvány áldozatokból. Tehát mi az, hogy bálvány áldozat? Hamis Isten tisztelet, emberek. A bálvány áldozat az a hamis Isten tisztelet. Az amerikai sémára gyártott hamis Isten tisztelet. Tehát az emberek fogyasztják a hamis Isten tiszteletet. Ezért van az, hogy sok helyen a gyülekezetekben az emberek hallgatják a zenét, a keresztény zenét, a zongora zenét, a pásztornak a beszédét, a bővölködés evangéliumát, de nincsenek újjászületve. Nem szembesültek bűneikkel, nem tisztult meg az ő lelkük, nem születtek újjá, benne vannak tartva a hazugságban. Erről beszél Jézus. Azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé, én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal. Kik a Jézabel fiai? Tehát azok, akik az ő szellemiségét terjesztik a gyülekezetekben. Olyan pásztorok és lelkészek, akik hazugságban tartják az embereket, és nincsenek újjászületve a hívek, úgymond, járnak gyülibe, de nincsenek újjászületve, és nem kapták meg a Szentlélek ajándékát. Ezért továbbra is embereket követnek. Emberkövetésben vannak tartva. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő fiait, akik a Jézabelt követik, ugye, és a Jézabel szellemisége szerint tanítanak, megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Elég kemény szavak, emberek. Én ezért mondtam a templomban is, hogy vigyázzatok, mert Jézus már egy néhány éve nem úgy jön, mint a betlehemi kis Jézuska decemberben, hanem úgy jön, mint az ítélet, mint a Jelenések könyvének a Jézusa. És ez történik, ez globálisan történik, családokban, gyülekezetekben, vallásokban történik, hogy az emberek nagyon keményen kell szenvedjenek, mint hogy az én családomban is történt, a hazugság miatt, a bűnök miatt, az érzelgőség miatt, az ezotéria, New Age tanok miatt, mert az emberek bevettek, és ami elvette tőlük a szembesülés lehetőségét. A jellemtelenséggel, a bűnökkel, a hamis tanokkal való szembesülés lehetőségét. És nem tudtak feltámadni, és emiatt kellett szenvedjenek az én testvéreim is, nagyon keményen. Amiről beszámolhattam a Családi Tragédia című írásban, leírhattam mindent. Kedves hallgatók, tudom, hogy ezek nagyon kemény beszédek, de az Úristen az ő gyermekeit nem arra hívja, hogy udvaroljunk és érzelgősen, úgymond hízelegjünk embertársainknak, mert ezt megteszi a mai kereszténység, az amerikai kereszténység. Isten minket arra hív, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, hogy bűn, mert az emberek nem tudják, hogy mi az, hogy bűn, ezért nem tudják, hogy miért szenvednek, miért van szenvedés az ő életükben, miért szenvednek az ő gyermekeik, az ő férjük, az ő feleségük, mitől van az autoimmun betegség, meg az agydaganat, meg a merrák, meg ezeket nem tudják. Miért? Azért, mert mindenki hízelek, mindenki érzelgősen beszél, a pásztorok, a lelkészek, a papok és mindenki. És még én is meg vagyok kísértve, hogy nehogy megbántsam az embereket, inkább akkor elhallgatom az igazságot. Inkább hagyom, hogy szenvedjenek, és vesztenek el a bűneikben, mint hogy elmondjam tisztességesen, szeretetteljesen azt, amit az Isten a szívemre helyez. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy van bűn, van igazság és van ítélet. És mind a háromról fontos beszélni, emberek. Mert hogyha én nem beszélek a bűnről, akkor miért kéne az ember Istenhez forduljon? Miből kéne ő megtérjen? Ha a papok, a pásztorok, a lelkészek a bűnről nem beszélnek, a bizonságtevők a bűnről nem beszélnek, hát akkor miből kéne megtérni? Tehát az Ószövetség törvényei nélkül az Új Szövetség, ahogy az evangélium teljesen nonszenszé válik, értelmetlenné válik. Azt mondja Jézus, hogy a bűn az, hogy nem hisznek ő benne. Tehát magyarul Isten megmutatta tökéletesen az igazság útját, az élet útját. És minket nem érdekel, ez a bűn. Tehát mi mindenfajta iskolában, ezoterikus tanfolyamokon, könyvekből mindenhonné tanulunk, ugye ez a szinkretizmus, de nem fordulunk Istenhez. Pedig azt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám, ingyen adom az életvizét, és feltámadtok. És tudja Gyergyó Szent Miklós, és a hallgatók is tudják, hogy Isten mekkora csodákat tett, amióta én beszélhetek. És ez nem miattam, mert én is egy nyomorult, bűnös ember voltam, és Isten a bűnökből kellett engemet kihámozzon, és lemosson, és megmentsen. Sok bűnt, még ezen az úton is sok bűnt elkövettem, főképp az elején. Visszamentem még a paráznaságba is. Hatalmas utának az ára, emberek. A lelki és a testi paráznaságnak. Hatalmas út az ára. Elmondom nektek. Csoda, hogy még élek. Tehát nem följesen mondom azt, amit mondok, nem kevélyen akarom mondani ezt, amit mondok, hanem féltő szeretettel, emberek, mert én nem vagyok különb, mint te. Nem vagyok jobb, mint te. Nem hívlak hozzám. Nem hívlak a vallásomba. Nincs nekem vallásom. Hanem azt mondom, ami meg van írva, ha segítségül hívod az Úr Jézus nevét, az ő szavait, megmenekülsz. Mert nincs semmilyen más tanban, tanításban igazi szabadulás. Van érzelgésig, van érzelgőség, van minden, ami kedves a viszkető füleknek, de van következményes, emberek. A hazugságnak, a féligasságnak a következménye betegség, nyomorúság, halál. Rosszabb esetben pedig a kározat. Hangsúlyozom, nem azért beszélek, hogy valaki hozzám forduljon, mert nincs akihez fordulni. Én ma vagyok, holnap már nem vagyok. Én elmondom azt, amit a mindenható Isten mond, ami mellé ma is adja az ő erejét, az ő hatalmát. A bálványimádás, emberek, az, hogy mi a saját kívánságaink szerint gyártunk magunknak isteneket, annak óriási az ára. Sok gyermek brutálisan kell szenvedjen a szülők testi és lelki paráznasága miatt. Ezért beszélek és féltőn kiáltok, hogy forduljatok Istenhez, hívjátok segítségre az Úr Jézus nevét, az ő szavait, le van írva az alap, a négy evangéliumban olvassátok és fohászkodjatok. Kérjetek látást, hogy megláthassátok, hogy mi választ el a mindenható Istentől, milyen bűnök, mert Isten megmutatja, és megtisztít minden bűnből. Ha kéritek, ha ragaszkodtok az ő szavához, ez nem kell semmilyen vallás. Csak egy alázatos szív és két hajlékony tért, hogy tudj letérelni a teremtőd elé. És ő megtanít mindenre. Ez a szabadság, hogy téged senki nem kell tanítson. Sem Bodó Attila, sem a kiáltó szó, sem egy vallás, sem egy iskola nem kell téged tanítson. Mert a mindenható Isten tanít. Megtanít minden igazságra. Az igazság, többször elmondtam, nem egy filozófia, nem teológia, nem könyvek és nem egy iskola. Még csak nem is Biblia. Az igazság az Istennel való személyes kapcsolat. Ez az igazság. Az igazság az, hogy nekem van lehetőségem teljesen megüresedni. Én most, hogy befejeztem ezt a felvitelt, én mindent el fogok felejteni. Nem fogok ezzel foglalkozni. Én megüresedtem. Üres vagyok a következő tartalomra, a következő kijelentésre. És kívánom azt cselekedni, és azt mondani, amit Isten mond nekem, és ezáltal van nekem békességem, lelki békém, amit nem lehet sem megvásárolni, sem megszerezni sehol. Azt mondja a mindenható Isten, úgy szokták mondani, hogy ez Istennek a hívószáma. Jeremiás 33:3. Kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Imé az ajtód előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ezt mondja az Úr Jézus. Ha beengedett, teljesen biztos, meg fogod látni, hogy mi az igazság, mi a haszontalan, mi a halál az elmédben és a szívedben. Meg fogsz látni mindent, és ő segíteni fog megtisztulni teljes mértékben. Azt mondja, hogy békességet adok neked, az én békémet adom neked, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, azt talál, és az örgetőnek megnyittatik. Azonban ennek a fordítottja is igaz, aki nem zörget, aki nem keresi Istent, az marad az emberi tanokban, a bálványokban, az emberek tanításaiban, az emberek által elképzelt istenekben. És annak a következménye az, ami le van írva, a nyomorúság, fájdalom, halál, emberek. Többször mondhattam azt is, hogy azért van pokol, nem csak menny, mert Isten, amiről én beszéltem, és beszélek minden nap, senkire sem kényszeríti. Nem erőlteti rád az, hogy szembesülj azzal, ami hazug, ami hamis a te szívedben, a hamis tartalmakkal. Ne fogj az, hogy olvasd a Bibliát, és azáltal lásd meg, hogy mi a hazugság, amit te betti az elmédbe. Ő ezt nem erőlteti. A lehetőséget, a szembesülés lehetőségét, az őszinte bűnbánat lehetőségét, a teljes megtisztulás lehetőségét Isten ingyen adja mindenki számára, aki kéri. De senkire sem fogja ráerőltetni. És ez itt van, pokol emberek. A lélek addig torzul, hogy végül már nem lesz, amit megmenteni. Féltőn mondtam, amit mondtam. Istenfélelemben mondtam, amit mondtam. És avval az őszinte reménységgel, hogy aki ezt hallotta, meg is érti azt, meg fogja érteni, és megalázza magát a teremtője előtt, hogy Isten őt felemelje. Mert aki magát felemeli, felmagasztalja, az megaláztatik. Aki magát megalázza a teremtője szava előtt, az Úr Jézus előtt, az Isten felemeli. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!